Köszöntjük a híradó nézőit.
Jó estét kívánok!
Ugyanarra a napra, az országgyűlési választások első fordulója előtti vasárnapra hívta Budapestre szabadtéri nagygyűlésre híveit a két legnagyobb párt. A szocialisták nagygyűlését szombaton jelentette be Gyurcsány Ferenc kormányfő Miskolcon. Az MSZP miniszterelnök jelöltje a köztársaságért aggódókat várja április 2-án.
Gyurcsány Ferenc bemutatta az Új Magyarország első 100 lépésének programját, amelyet újraválasztások esetén valósítanának meg. A miniszterelnök a szocialista polgármesterek találkozóján azt mondta, 50%-kal csökkentenék azoknak a képviselőknek a fizetését, akik a szavazások több mint negyedén nem vesznek részt.
Kormányra kerülésük esetén a Gyurcsány kormány első 100 lépésének programjában szerepet kapna egyebek mellett a vállalkozások támogatása, a nyugdíjak és a fizetések rendezése, az oktatás fejlesztése, a fészekrakó program kiszélesítése, valamint az egészségügy rendbetétele. Emellett felülvizsgálnák a mentelmi jogot, 20%-kal csökkentenék az állami vezetők számát és 12-re a minisztériumokat. Gyurcsány Ferenc beszédében rámutatott, beruházásra és fejlesztésre van szükség, valamint arra, hogy az ország problémáit ne egységesen, hanem régiónként, településenként oldjuk meg.
Magyarország pontosan tudja, hogy TB járulék csökkentéssel, adócsökkentéssel nem magyar gazdasági dinamizmus van, hanem az állam, a köztársaság, a közösség elszegényítése, közös lehetőségeink elsivárosítása, éppen annak az erőnek a csökkentése, amelyik erő kell nekünk, hogy utakat építsünk, hogy iskolákat építsünk, hogy kórházakat építsünk. Aki adó és TB járulék radikális csökkentésében látja Magyarország jövőjét, az csak azért gondolhatja ezt, mert soha életében egy percet még nem dolgozott.
A miniszterelnök hozzátette, az útépítés terem csak munkahelyeket, a TB csökkentés pedig elveszi azt a pénzt, amiből utakat lehetne építeni. Magyarország fejlesztéséhez pénz kell, amelyet nem elkölteni, hanem befektetni szeretnék, mondta Gyurcsány Ferenc. Hider István arra hívta fel a figyelmet, a rendszerváltás óta a Gyurcsány kormány tudta a legjobban érvényesíteni a nemzeti érdekeket. Véleménye szerint az emberek nem hisznek sem a Fidesz depresszió, sem a legújabb mosolykampányában.
Ők azt mondják, hajrá, szurkolnak, mi meg megcsinálunk egy jobb országot, vállaljuk ezt a munkamegosztást, rendben van ez így.
Az MSZP április 2-ára nagy gyűlésre hívta a köztársaság barátait. Hiller István utalva a gyulai botrányra azt mondta, várnak mindenkit, akár S, akár B, akár E betűvel jelölték is őket a Fidesz listáján.
Orbán Viktor ma az őt miniszterelnök jelölté választó Fidesz kongresszuson hívta április 2-ára Budapestre mindazokat, akik félelem nélküli Magyarországot akarnak, az MSZP az Andrássy úton a Köröntől a Hősök tere irányában. A Fidesz a Kossuth téren rendezi nagygyűlését. A Fidesz kongresszusáról szóló tudósításunkon még kollégáink dolgoznak, amint elkészülnek, már is bemutatjuk önöknek.
Gálié Zoltán szerint a Fidesz világcsúcsot döntött, mert még egyetlen olyan párt sem volt, amely csak 20 nappal a választások előtt hozta nyilvánosságra a programját. Az MSZP kampányának kommunikációs vezetője azt mondta, kiderült, hogy a Fidesz számára a nemzeti kérdés pusztán szavazatszerzésről szól. Ráadásul Orbán Viktor feszült, ideges és személyeskedő beszédet mondott, a programba pedig véli a politikus, belerokkanna a magyar gazdaság.
Az első számolások alapján azt tudjuk mondani, hogy ez a program a magyar gazdaság megroppantásának programja. Egyetlen évben körülbelül 1554 milliárd forintot venne ki a közös kasszából, ez 4 év alatt 6000 milliárd forint. Ezt a magyar költségvetés nem bírná, nincs olyan szakértő, nincs olyan elemző, nincs olyan közgazdász, aki azt mondaná, hogy ezt a programot a magyar gazdaság elbírná, ebbe a programban a magyar gazdaság megroppant.
Az, hogy Gyurcsány Ferenc ma új programot hirdetett, az bizonyítja, hogy az egy hónapja az MSZP kongresszusán elfogadott programnak lejárt a szavatossága, mondta a Fidesz frakció vezetője. Áder János szerint a miniszterelnök hol ezt mondja, hol azt. Két hete ugyanis úgy nyilatkozott, hiba lenne a kis- és középvállalkozások támogatása, a most ismertetett program pedig több pontban is foglalkozik ezzel.
Ez a bizonytalanság, ez a kapkodás, ami jellemzi Gyurcsány Ferenc és csapatának munkáját, azt gondolom, hogy világossá teszi, hogy nem 100 további kis lépésre van szükség Magyarországon, hanem egy nagyra. egy nagyra Gyurcsány Ferenc fellépésére.
A Fidesz programja a választók félrevezetését jelenti, mondta Kunce Gábor. Az SZDSZ elnöke szerint a nagyobbik ellenzéki párt ígéretei nem finanszírozhatók. A politikus azt mondta, a Fidesz esetében a hatalom éhség a test, a program csak a ruha rajta. Ezen kívül Kunce Gábor arra kérte a pártokat, hogy ne kockáztassák a békét.
Nincs helye annak, hogy ilyen méretekben vigyék a politikát az utcára. Április 9-én választások lesznek. Egy demokráciában a választásokon dőlnek el azok a kérdések, amelyeket most a másodikán az utcán akarnak megvitatni.
A Széchenyi terv újraélesztésével a Fidesz romlott árut szeretne újraértékesíteni, mondta Kóka János. A gazdasági miniszter szerint az Orbán kormány alatt meghirdetett vállalkozásfejlesztési program legkevésbé a meghirdetett célt szolgálta.
Kóka János szerint a Széchenyi terv 100 legnagyobb támogatási összegének, 33 milliárd forintnak, 77%-a állami, önkormányzati egyházi intézményekhez került, a fennmaradó hányat szolgált csupán vállalkozásfejlesztési célokat. Ám az erre fordított milliárdoknak mindössze 6%-át ítélték oda hazai kis- és középvállalkozásoknak. 87,5 millió forint pedig olyan céghez került, amelyik akkor már felszámolás alatt állt.
A magyar adófizetők pénze bizonyos bűnözői érdekeltségbe vagy korábbi bűnözői érdekeltségbe tartozó cégek kasszáját gyarapította.
Kóka János hozzátette, a tárca vizsgálatot indított az ügyben.
Hivatalosan is Orbán Viktor a Fidesz miniszterelnök jelöltje, Mikola István pedig a kormányfő helyettese, így döntött a párt kongresszusa.
Közel 1400 küldött jelent meg és szavazott a kongresszuson. A rendezvényen részt vett Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke, és Hans-Gert Pöttering, az Európai Néppárt frakció vezetője is, de felszólaltak a szövetség társszervezetőinek vezetői, ezen kívül számos sportoló, színész és más szimpatizánsok is. A küldöttek először Mikola Istvánt választották meg kormányfőhelyettes jelöltnek, aki azt mondta, új nemzettudat kialakulására van szükség.
Az új nemzettudat csak akkor tud kialakulni, hogyha abban a bizonyos nemzetlélekben, a kollektív tudattalamban elegendő energia, energiatömeg, energiamennyiség van.
A volt miniszter azt mondta, ha a Fidesz kormányra kerülve megadja az állampolgárságot a határon túli magyaroknak, legközelebb már ők is szavazhatnak, így akár 20 évre biztosítani lehet a Fidesz kormányzást. Ezután Kósa Lajos bejelentette a szavazás végeredményét.
Az Orbán Viktor támogató szavazatok száma 1334, így a Magyar Polgári Szövetség kormányfő jelöltnek Orbán Viktort választotta.
Orbán Viktor szerint programjuk 3.200.000 ember közös munkája.
Ez a könyv tehát nem egyetlen ember magánprogramja, sőt nem is egy csoport, nem is egy politikai oldal programja, hanem az egész nemzet egyesítő programja, amely vállalja minden magyar gondját és baját.
A program egyébként az Orbán Viktor által már korábban tett kijelentéseket tartalmazza, amelyeknek legfontosabb motivumai a szolidáris gazdaság megteremtése, a családtámogatási rendszer visszaállítása, a privatizáció leállítása, a munkahelyteremtés és a magyar vállalkozók támogatása.
Az új Széchenyi terv egy esztendő alatt stabilizálja a magyar gazdaságot és helyreállítja a mindennapi élet biztonságát. 3 év alatt biztos növekedést, és ennek eredményeként mindenki számára érzékelhető javulást, jobb életet fog eredményezni.
Orbán Viktor egyébként élesen kritizálta a kormányt. Véleménye szerint ilyen sikertelen és tehetetlen kabinet még nem volt. Azt mondta, Gyurcsány Ferenc mindenkit megsértett, és most ő akarja eljátszani a megbántott ember szerepét. Ráadásul a jelenlegi hatalom megfélemlíti az embereket. Ezért április 2-ára a Kossuth térre hívta a polgárokat, hogy legyen az a magyar szolidaritás napja.
Az MDF szerint Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter közvetlenül felelős azért, hogy a Balaton déliparti településeit és a siómenti térségeket elöntötte a belvíz. Katona Kálmán ezt azzal indokolta, hogy a miniszter magához vonta a vízszint szabályozással kapcsolatos döntéseket. Az MDF választmányi elnöke kifogásolta azt is, hogy megszüntették a vízügyi főigazgatóságot.
A vízügy pénzügyi gondjairól nem esik szó. Nem esik szó arról, hogy a vízgazdálkodási társulatok már második éve, akik a belvízért felelnek, nem kapnak állami támogatást, hogy az egész vásárhelyi terv gyakorlatilag áll.
A délután 3 órai összesítés szerint 32%-os volt a részvételi aránya Szentendrén ma megtartott időközi polgármester választáson. Ez azt jelenti, hogy a szavazásra jogosult lakosok közül 6304-en adták le addig voksukat a 3 induló jelölt valamelyikére.
Ágota térségében tetőzik a Hortobágy berettyó, a harmadfokú árvízvédelmi készültség továbbra is érvényben van. A hármas körös már tovább apadt Mezőtúrnál, Hajdúbiharban, illetve a környéken több mint 36 ezer hektárt borít belvíz.
A Bagaméri egyes tározónál 1400 homokzsákkal kellett megtámasztani a meggyengült töltést, de szükség volt egy körtöltésre, valamint másfél kilométernyire egy 20 hektáros ideiglenes tározó kialakítására is. Akkora ugyanis a belvíz a környéken, hogyha ezeket az intézkedéseket nem teszik meg, akkor létavértest ellepi a víz.
A töltés már 25 éve nem kapott ennyi vizet, ezért most itt csurgások, altalaj szivárgások jelentkeztek, ami védekezési beavatkozásokat tett szükségessé.
Az igazgatóság területén lévő 12 belvízvédelmi körzetből 5-ben a legmagasabb, harmadfokú, míg a többi helyen másodfokú a készültség. A belvízvédelmi rendszerek megtisztítása, valamint vízkár elhárítási munkálatok elvégzése lesz a feladata azoknak, akik a tikövízik területén a hónap közepén elindított közmunkaprogramban vesznek részt. A 220 millió forintos keretösszegnek köszönhetően 247 ember jut munkához 7 hónapon keresztül.
A legmagasabb harmadfokú belvíz védelmi készültség van érvényben Jász-Nagykun Szolnok megye több településén.
Csongrád megyében, Csanyteleken a lakosság 70%-a foglalkozik mezőgazdasággal, a víz a megélhetésüket veszélyezteti.
A Tisza Csongrád és Szeged közötti szakaszán elsőfokú készültséget kellett elrendelni a levonuló árhullám és a mellékfolyókról érkező vizek miatt. Az árvíz és belvíz elleni védekezés eddig több mint 2 milliárd forintot emésztett föl. Csanyteleken egy hónapja vannak készültségben.
Lavórok alakulnak ki, természetes lavórok, ahova összefolyik a csapadékvíz. És mikor ez a csapadékvíz át tud bukni ezeken a kiemelkedéseken, akkor folyamatosan önti el, vagy folyik össze egy-egy helyre. És hát azért volt segítség az eddigi szivattyúzás, mert ezekből a lavórokból úgymond megpróbáltuk eltüntetni a vizet.
A 4 hektáron 44 fólia sátorban kínai kelt és paradicsomot termesztő Dóka István már most 7-8 millióra becsüli a kárát.
Most is megnemeltük a palántát, kb. 3 millió forintba került a palánta, és felét ki kellett dobni, nem bírjuk elültetni. Majd egy részét szabadföldbe megpróbáljuk kitenni, amikor lehetséges. Kb. An 2 hektár víz alatt áll.
Szintén a víz tette tönkre a szegfűt termesztő Gál István palántáinak 80%-át is.
Gyakorlatilag kirohadtak, mert nem bírják a vizet. Szeretik a vizet, de nem ennyire, hogy főleg ezt a pangó vizet nem.
A veszély még nem múlt el. A jövő hét közepére a szakemberek újabb csapadékhullámot jósolnak.
Szász Jenő, a Magyar Polgári Szövetség elnöke híradónknak adott nyilatkozatában meghívta Markó Béla romániai miniszterelnök helyettest, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. Látogasson el Székelyudvarhelyre, hogy megbeszéljék az erdélyi magyarság gondjait, és fogalmazzanak meg egy közös cselekvési programot.
Markó Béla, az RMDSZ elnöke Marosvásárhelyen a szövetségi képviselők tanácsának ülésén azt mondta, hogy Traian Băsescu székelyudvarhelyi látogatása mögött megosztási szándékot lát.
Ha március 15-ét elemezzük, és ugye a székely nagygyűlést, akkor azt látjuk, hogy az két romániai párt támadta, a Nagy Románia párt és sajnos az RMDSZ. Ha viszont az autonómia körüli összefogást elemezzük, akkor azt látjuk, hogy Székelyudvarhelyen ott volt az Erdély Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Szövetség. Egy szervezet hiányzott, az maga az RMDSZ.
Az RMDSZ elnöke úgy fogalmazott, hogy önnek az államfő előtt elillant a radikalizmusa.
Ugye ilyen kijelentéseket nem is szabad kommentálni, önmagukért beszélnek. Én azt tudom mondani, hogy az elmúlt 16 év egy elvesztegetett periódusa sajnos az erdély magyarságunknak, soha vissza nem térő lehetőségekkel, politikai értelemre véve is, és eljött egy másik időszak a román-magyar párbeszéd szempontjából, egy őszinte párbeszéd időszaka, bízom benne, egy másfajta párbeszéd, és ehhez a másfajta párbeszédhez új partnerekre van szükség. Hívom elnök urat, hogy jöjjön el udvarhelyre. Ha meg nem ér rá udvarhelyre utazni, akkor én és ha úgy gondolja, hogy két magyar embernek Bukarestben kell megbeszélni a magyarság gondjait, akkor én szívesen elutazom Bukarestbe.
Egy betondarab levált a moszkvai metró egyik alagútjából, és rázuhant az épp akkor elhaladó szerelvényre. Az egyik metrókocsi kigyulladt a Szokol és a Vojkovszkája állomás között történt balesetben.
Moszkvában a rendkívüli helyzetek minisztériumának szóvivője elmondta, sikerült kimenteni az utasokat az égő járműből, így senkinek sem esett baja. A hatóságok vizsgálják a történtek okát. Egyebek között annak a felvetésnek járnak utána, hogy egy a közelben zajló építkezés okozhatta a betontömb leválását az alagút faláról. 3 évvel ezelőtt vette kezdetét az iraki háború. Az évforduló alkalmából Iyad Alavi irak volt miniszterelnöke kijelentette, miközben számos iraki és külföldi politikus attól tart, hogy polgárháború törhet ki Irakban, az arab országban már javában tart is az. Mint fogalmazott, naponta 50-60 ember hal meg Irakban fegyveres erőszakcselekmények következtében. Mi ez, ha nem polgárháború? A politikus úgy véli, a felekezeti háborúskodás átterjedhet más muzulmán országokra is. Tegnap késő este 170 tüntetőt vett őrizetbe a francia rendőrség, akik a munkavállalásról szóló törvény ellen tiltakoztak. Ultimátumot intéztek a francia kormányhoz az ország legnagyobb szakszervezetei és diákszervezetei. 48 órát adnak a kormánynak, illetve Jacques Chirac köztársasági elnöknek, hogy visszavonják a vitatott törvényt, amely a kormány elképzelése szerint a munkaerőpiac reformját célozza. Követelésük elutasítása esetén egynapos általános sztrájkra kerülhet sor Franciaországban.
Elnökválasztást tartottak ma Fehér Oroszországban. Hivatalos eredmények még nincsenek.
A választás nagy esélyese Alekszandr Lukasenko jelenleg elnök. A voksolás rendbontás nélkül zajlott le, de az esti ellenzéki nagygyűlés kimenetele bizonytalan.
Alekszandr Milinkevics, az Egyesült Demokratikus Ellenzék jelöltje utcára szólította híveit Minszk 13. választókörzetében, miután feleségével együtt leadta a szavazatát.
A hatóságok felszólították a lakosságot, maradjanak otthon, mert az este folyamán terrorakciók várható. Alekszandr Milinkevics, a Demokratikus Ellenzék jelöltje a mai sajtótájékoztatóján kijelentette, a rendőrség elvesztette eredeti funkcióját és totális kontroll eszközévé alakult át. Kijelentette, az ellenzék nem akar a tereken elnököt választani, kizárólag békés demonstrációt fognak tartani. Virágokkal fognak a rendőrök elé vonulni, azokat átadják és hazamennek.
Tegnap óta katonákat szállítanak Minszkbe, este lezárják majd a városba vezető utakat és a vasutat. Ellenzéki értesülések szerint este a városban nem működik majd a mobil hálózat, és a központban nyilvános internet hozzáférés sem lesz.
Ismét itthonról, egy 160 éves Kossuth korsó az egyik legkülönlegesebb darabja, annak a sörös pohár, illetve korsó gyűjteménynek, melyel a szegedi Polonkai Sándor büszkélkedhet.
A kollekció, mely az egyik legnagyobb hazánkban, jelenleg 1828 darabból áll.
Én azt gondolom, hogy egy ilyen korsóból bárki. Még talán az is, aki nem szereti a sört, az is megiszik belőle egy-két decit.
A garázs, a konyha és a szobák is teli vannak kisebb-nagyobb poharakkal, kiöntőkkel, és még a földön is korsók sorakoznak Polonkai Sándornál. Ő minden stílusú, anyagú és korú darabot gyűjt, a számozott vagy egyedi példányoktól egészen a viccesekig. Megelevednek a polcokon a magyar történelem eseményeit ábrázoló kupák, városok címereivel díszített darabok és különleges formájú poharak is.
Az egycentestől a 20 literesig a méretek, de be van 2, 3, 5, 9, 14 és 20 literes, a súlyban pedig 13 kilós csalikorsó, ami a legnehezebb. Ez öntött vasból van és rá van égetve a porcelán, úgyhogy ez így kifejezetten ilyen átvágós korsó, hogy nem bírja fölemelni az illető, hogyha sört kér bele.
Az egyik legkülönlegesebb darab egy 160 évesre becsült Kossuth korsó, melyhez szerencsés véletlen folytán jutott a gyűjtő.
Ezt egy kiskunfalsai vályukász bontásán találtak az emeleten a padláson egy korsban, újságpapírba becsomagolva.
Az értékes üvegkorsót egy kocsmában ajánlották fel megvételre. A kollekció jellegzetessége továbbá, hogy a világ minden tájáról származó sörös korsót, illetve poharat tartalmaz. A gyűjtő egy múzeum létrehozását tervezi.
A népdalt nem elég megtanulni, a mögötte lévő kultúrát is látni, érezni kell. Ez volt a lényege annak az országos versenynek, amit általános és középiskolásoknak tartottak.
A találkozót a Fővárosi Pedagógiai Intézet szervezte, a versenyre a Néprajzi Múzeumban került sor. A több mint 250 résztvevő közül nehéz volt kiválasztani a zsűrinek a legjobbakat. A diákok az eredmény hirdetése várva kézműves foglalkozással és tánctanulással töltötték az időt. A zenei szemle atyai irányítója dr. Balsi Ernő néprajztudós volt.
Pedig korán mondott, hogy addig van nép, míg dala van. Hála Istennek, van dala a népnek. És hogy ezt fiatalok csinálják, azt jelenti, hogy holnap is lesz dala a népnek. Holnap is lesz magyar nép. Nem tudja innen eltörölni semmiféle hatalom erről a földről. És a népdallal olyat adunk az emberiségnek, amit csak mi adhatunk.
A népzene kutató előadást tartott a fiataloknak a népdalgyűjtő Bartók Béláról.
Híradónk végén főbb híreink még egyszer röviden.
Fidesz kongresszus.
Orbán Viktor hivatalosan is miniszterelnök jelölt. Elkészült a Cselekvő Nemzet programja.
Szocialista polgármesterek találkozója.
A közlekedés és a szakképzés áll az Új Magyarország program középpontjában, jelentette be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.
Április 2-a a nagygyűlések napja.
Az MSZP az Andrássy útra, a Fidesz a Kossuth térre várja az embereket Budapesten.
Meghívó.
Szász Jenő, a Magyar Polgári Szövetség vezetője Székelyudvarhelyre hívja Markó Béla romániai miniszterelnök helyettest, az RMDSZ elnökét.
Kedves nézőink, munkatársaink nevében is köszönjük egész heti figyelmüket.
Viszontlátás.
Viszontlátás.
Köszöntöm a hetet záró Dunasport nézőit, jó estét kívánok! Labdarúgás foglalja keretben mai adásunkat, amelyben a nemzetközi kézilabdától Forma 1-ig minden szerepel, akár egy kívánságkosár mondhatnám. A Győr debreceni vendégszereplésével véget ért a Borsodi Liga 19. fordulója.
A pirosmezes Debrecen a kupában előnyben van az Újpesttel szemben, a bajnokságban egyelőre a hátrány ledolgozásánál tartanak Subka Attila fiai. Erre remek lehetőséget adott nekik a lilák váratlan pécsi veresége, ám a jó formában lévő Győr természetesen nem asszisztálni érkezett a Cívis városba. A 0-0-as eredményt elsősorban Stevanovic bravúrjaival tartották a vendégek, 1-0-as előnyüket pedig egy kontratámadás végén Zsók passza után a volt debreceni Bajzátnak köszönhették. Úgy nézett ki, hogy a Győr előnyben vonul pihenőre, de a 41. percben Bank 11-est érően rúgta meg Sándor Tamást. A büntetőt majdnem 2 perccel később Szidibe értékesítette, így 1-1-jel fordultak a csapatok. A második félidőben a Loki tovább támadott, de hiába vezettek szép támadásokat, a végén mindig hibáztak Bogdanovicsék. A győri pontszerzéshez persze kellett a meccs legjobbja Stevanovic is, akinek eszén Szidibe sem fejjel, sem lábbal nem tudott túljárni. Az 1-1-es végeredménnyel a Debrecen 1-et dolgozott le 4 pontos hátrányából, és maradt a 3. helyen, az Eto pedig a 6. A tabellán előzött a Fehérvár, és már csak 3 pontra van az Újpesttől, pedig van egy elmaradt mérkőzése. Az alsóházat az első tavaszi meccsét nyerő Honvéd vezeti, a kieső zónában pedig minden változatlan.
Holnap este a 8 órakor kezdődő sportarénában a forduló összes gólját megmutatjuk. 3 női kézilabda csapatunk is nemzetközi kupa negyed döntőben volt ma érdekelt, közülük csak a Dunafer játszott a saját pályáján a visszavágót.
Tavaly a BL elődöntőig jutott a Dunafer, most a KEK-ben 1 gólos hátránnyal álltak a legjobb 4 bejutás előtt, hiszen ennyivel kaptak ki a norvég Gjerpen otthonában a párharc első meccsén. Kiszilárd csapata álmosan kezdte a találkozót, de a 2 gólos hátrányból ugyanilyen arányú előnyt kovácsoltak lovászék, amiből 1 meg is maradt a fél időre. Azaz semmi sem dőlt el, de az újvárosi lányok a második fél időben igenis el akarták dönteni a párharcot, és a hihetetlen akaratnak, no meg Radulovics iskola játékának 5 gólos vezetés lett a vége, de a meccsnek korán sem. Másfél perccel a vége előtt a norvégok ledolgozták a hátrányt, az amúgy jó játszó Bulat Zicsert hibázott, a vendégek egyenlítettek 32-32-re. Ez az eredmény pedig azt jelenti, hogy a Dunafer csak a magyar bajnokságban jutott idén a legjobb 4-be, a hazai és nemzetközi kupákban nem sikerült.
Másik két kupacsapatunk külföldön lépett pályára, és bár a Győr és a Debrecen is vereséget szenvedett, összesítésben mindkét csapat tovább jutott.
Miután a női kosárlabda bajnokságban a Pécs nagyon megverte a Sopront, és így bebiztosította magának az alapszakasz elsőséget, a két nagy rivális újból összecsapott, ezúttal Sopronban a Magyar Kupa döntőjében.
Megvédte címét a Mizo Pécs női kosárlabda csapata a kupadöntőn, miután a mérkőzés nagy részében vezető hazai pályán játszó Sopron ellen az utolsó percekben fordítani tudott. Az első negyed végén egy ponttal még a Pécs vezetett, ám a soproniak a másodikban 13 pontos előnyre tettek szert, és volt, hogy már 15-tel is vezettek. Innen álltak fel a pécsiek, és immár a sokadik alkalommal vesztett helyzetből drámai végjátékban fordítva 3 ponttal 65-62-re nyertek.
13 ponttal fejeztük be az első félidőt, és ott igazából ráültünk az eredményre, és azt hittük, hogy akkor itt már vége van, és magától lepereg az a 20 perc, ami hátra van még. És azért a Pécsennél sokkal jobb csapat, hogy egy ilyet büntetlenül hagyjon.
A bajnoki cím már pénteken eldőlt a jégkorongbajnokságban, a bronzérmeket viszont csak ma osztották ki. A roppant nehéz anyagi helyzetben lévő dunaújvárosi és ferencvárosi hokisok ugyanis példamutató módon az utolsó lehetőségig harcoltak a harmadik helyért.
10 év hosszú idő, az ez alatt bajnoki döntőkhöz szokott újvárosi jégkorongozóknak hideg zuhany volt a bronzpárharc, hát még a 2-0-ás ferencvárosi előny. Onnan viszont felállt a Dacin Vitel, és ha már kiharcolták az 5. meccset, akkor az első harmadban fel is akarták tenni az íre a pontot Vasmártonék. 4-0-ás rohamot mértek a Fradira 13 perc alatt, ez sokkolta is a vendégeket. A második játék része a nem véletlen sárga sisakkal játszó Vasparádéval indult. 7-0-ás hátrányról 7-2-re, a harmadik harmadban pedig 7-3-ra szépített a Fradi, de ahogyan tavaly 2-0-ról veszítette el a bajnokságot, úgy lett 0-2-ről idén bronzérmes a Dacin Vitel.
Így is fáj a szívünk, hogy nem tudtunk döntött játszani, de az, hogy 2-0-ra visszatudtunk jönni a Fradi ellen, az nagyon nagy elégtétel számunkra. Igazából tudta mindenki, hogy miről szól az egész dolog, ez az utolsó mérkőzés, én is úgy próbáltam készülni erre a dologra, hogy minél jobban sikerüljön, és szerencsére sikerült.
Női vízilabda csapataink hazai környezetben szerepelhettek ezen a hétvégén a nemzetközi kupákban. A Dunaújváros a Beckben, a Domino a Len kupában próbált továbbjutni csoportjából.
A franciák elleni 24-es eredmény papírforma volt, a hollandok elleni 9-4-es diadal viszont már a Dunaújvárosi Főiskola csapatát dicséri.
Ez volt az eddigi legerősebb holland csapat, akikkel az elmúlt években találkoztunk. Tegnapi mérkőzésen nagyon kijött a lépés, nagyon fegyelmezetten sikerült játszanunk.
Mió Katilla a mai Catania elleni mérkőzésen a góllövést biztosan nem tiltotta meg a lányoknak. Ennek ellenére Primászék a negyedik negyed közepéig összesen egyszer találtak be Brancati kapujába. Az akarás megvolt, csak jobb volt az olasz bekkelés, jó néhány magyar lövés pedig a kapufán csattant. A sok kudarc ellenére nem apadt a támadókedve a hazai csapatnál, ennek eredményeként az utolsó 5 percben 4 gólt is szereztek Szűcsék, így 9-5 lett a vége. Ezzel a főiskolások a második helyen jutottak a döntőbe. A Len kupában a Domino átgázolt a Szirakúzán, és ezzel csoportelsőként lépett tovább a negyed döntőbe.
A férfiaknál csak egy mérkőzésre került sor, az is a hazai bajnokságban. Az FTC az Egert fogadta.
Ki gondolta volna, hogy a Szentes-Szeged találkozó teszi izgalmassá a vízilabda bajnokság alapszakaszának hajráját. Eddig ugye úgy járt, hogy a sorozatosan bukdácsoló Ferencvárosnak esélye sincs a 4 közé kerülésre. Ám mivel szombaton a Szentes kiütötte az eddig biztos végső négyes tag Szegedet, újra kinyílt a rájátszás kapuja a Fradi előtt is. Tehát az Eger elleni derbi nem csak a második helyre ácsingozó hevesieknek lett fontos. A gerendás csapat volt a kezdeményezőbb, és mitagadás az idegesebb is, bár 3-2-re nyerték az első negyedet, lövéseik inkább Szécsiben, vagy még előtte a blokkban akadtak el javarészt. Így fordulhatott elő az is, hogy Létai góljával 4-4-re egyenlített a fővárosi csapat. Ezután egészen a negyedik negyed derekáig próbálkoztak az egri pólósok azzal, hogy lerázzák a Fradit, ez nem sikerült, sőt, ekkorra gerendás együttesének volt izgulnivalója, az FTC átvette a vezetést, 7-6-ra módosult az állás. Bár továbbra is hajtottak Szécsiék, és mindent megtettek a ferencvárosi sikerért, az utolsó néhány perc az Egernek jött ki jobban. Előbb egyenlítettek, majd a győztes találat is az övék lett. Így a zöld-fehér remények újra elszálltak, az egriek viszont a 8-7-es sikerrel tovább élnek.
Karate országos bajnokságot rendeztek ma, a legnagyobb érdeklődéssel természetesen a felnőtt döntőket várta a közönség.
A nemzetközileg is komolyan jegyzett magyar karatésok közül a VB bronzérmes Klíma Zsuzsa sérülés miatt nem indult. Viszont ott volt a Siáén, azaz a küzdőtéren Eskovács Ádám. A világbajnoki ezüstérmes versenyző pillanatnyi esélyt sem adott döntőbeli ellenfelének, Penki Attilának. A külső szemlélőnek úgy tűnhetett, mintha már a közelgő világversenyekre melegítene.
Hát Európa-bajnokság lesz május 5 és 7-e között, illetve világbajnokság októberben, úgyhogy most minden annak rendelünk alá, és tényleg, ahogy mondtad, ez nekünk fontos, mert magyar bajnokság, de egyébként része a felkészülésnek, úgyhogy próbáljuk gyakorolni és kipróbálni azokat a technikákat, amit majd remélem, hogy sikerül az Európa-bajnokságon meg a VB-n is eladni majd.
Látványos győzelmet aratott az Európa-bajnoki bronzérmes Tóth Beáta is, aki dinamikus láb- és kéztechnikáinak köszönhetően biztosan szerezte meg a magyar bajnoki címet.
Jövő héten utazunk a Golden League-re, amit Milánóban, ez a második sorozat lesz, az már inkább egy keményebb verseny.
Mostantól csak külföldi összefoglalók, kelettől nyugatig. A Forma 1-es világbajnokság idei második futama a maláj nagydíj volt.
A szombati időmérő a motor problémák jegyében telt, nem volt ez másként a vasárnapi versenyen sem. Több autóerőműve is felmondta a szolgálatot, ami részben a nagy meleg számlájára írható. A Renault viszont jól bírták a hőséget és a terhelést is. Az élről rajtoló Fisichella rajtcél győzelmet aratotta, az első helyet csak a kerékcserék idejére adta át másnak. Csapattársa, a világbajnok Alonso is kitett magáért. A hetedik helyről indulva már a rajt után a harmadikon fordult, és egyet előrelépve végül a másodikon fejezte be a versenyt. A harmadik helyet a Honda pilótája Jenson Button szerezte meg. A motorcserék miatt a hátsó régiókból indulók közül Felipe Massa az utolsó helyről az ötödikre hozta Ferrariát, míg Michael Schumacher a 14-ről a 6-ra jött előre. A Williams-el szombaton szenzációsan futó Nico Rosberg, majd csapattársa Webber is motorhiba miatt állt ki. Rosszabbul járt Kimi Räikkönen, akit mindjárt az elején Klink küldött a kavicsáiba. A befutó sorrendje Fisichella, Alonso, Button, Montoya, Massa, Michael Schumacher, Villeneuve és Ralf Schumacher. A pontversenyben Alonso áll az élen 18 ponttal, őt az egyaránt 11 pontos Michael Schumacher és Jenson Button követi. A következő futamot április 2-án Melbourne-ben rendezik.
Az Egyesült Államokban nem kellett füldugó a nézőknek, természetesen egy másik sportágról számolunk be. A gyakran ötödik Grand Slamnek nevezett Indian Wells-i tenisztornán ezekben az percekben zajlik a férfi döntő. A nőknél eldőlt az elsőség.
Sarapova idén még nem nyert semmit, így Gyementyeva a mérkőzés kezdetéig joggal bízhatott abban, hogy eddigi Grand Slam döntőivel ellentétben végre nem szimpatikus vesztesként távozik a helyszínről, de végül most is csak ez maradt neki, pedig az elődöntőben Ellen Ardenen jutott túl. Sarapova káprázatos játékán kívül épp Gyementyeva előző bravúrja lehetett az egyoldalú végjáték magyarázata, hiszen a belga legyőzéséhez minden tartalékát fel kellett használnia az orosznak. Sarapova érdemeit ez persze a legkevésbé sem csökkenti, hiszen ő sem játék nélkül jutott a döntőbe. A 6-1-6-2-es siker mellesleg egyértelmű üzenet mindenkinek, itt vagyok, végre megszereztem idei első tornagyőzelmemet, és senki se higgye, hogy ennyivel megelégszem. A férfiaknál Federer sorrendben harmadszor lehet Indian Wells bajnoka. Az elődöntőben a tájföldi Sihapán túl sokat hibázott ahhoz, hogy meglepje a világelsőt, akit idén csak Nadal tudott legyőzni. A második kiemelt elvileg most is összecsaphatott volna a svájcival, de miközben talán már épp azon törte a fejét, hogy ezúttal mit találjon ki Federer ellen, James Blake 7-5-6-3-ra megnyerte az elődöntőt. Sokak szerint pont ezért nincs veszélyben Federer hosszú ideig tartó egyeduralkodása, mert az őt néha legyőzők képtelenek egyenletes teljesítmény nyújtani. A Nadalt verő Blake minden esetre még nem tartozik a Federer verők közé.
Annyira nem, hogy időközben Federer könnyedén 3-0-ra megnyerte a döntőt. A végén visszatérünk Európába. Egy friss eredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból. Real Madrid, Betis, Sevilla 0-0. Az éllovas Barcelona tegnap lépett pályára. Nemzetközi összeállításunkban skót focit is láthatnak.
A listavezető Barcelona egy hetes sima vereséget szenvedett az Osasuna ellen, amit a kieső zónában lévő Sociedad otthonában semmiképpen sem szerettek volna újra átélni a katalánok. A 3 pontot egy gyors Henrik Larsson góllal alapozták meg a vendégek a 8. percben. Ám előnyüket Marc González egyéni akciója kis híján semmisítette. Szerencséjükre Viktor Valdez és a kapufa együttesen hárítottak. A baszkoknak ezen kívül is voltak helyzeteik, de gólt újra a magabiztosabban játszó Barcelona szerzett. Igaz már csak a második fél időben. Az 51. percben talán csak Van Bommel volt picit csalódott, hiszen az ő kapufája után végül Samuel Eto'o aratta le a babérokat. Annak viszont biztos a holland is örült, hogy ezzel a 2-0-ás győzelemmel a Barcelona felettette múlt heti kisiklását, és újabb lépést tett bajnoki címe megvédése felé.
Skóciában az utóbbi évek szokásaival ellentétben a Glasgow Rangers nem a bajnoki címért, hanem a dobogó második fokáért fut páros versenyt, így az idén a Hearts a protestánsok első számú vetélytársa. A két csapat egymás ellen játszott a 30. fordulóban, és a 9. percben Jankauskas góljával a Hearts szerzett vezetést. A Rangersnek mindenképp nyernie kellett volna, hogy faragjon 6 pontos hátrányából, de Buffel egyenlítő góljánál tovább nem jutottak a vendégek. Így a csapatok 1-1-re végeztek, és 1-1 ponttal gazdagodtak.
Már a valamennyi munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Autonóm személy, önálló, független.
Szombaton drágább az autózás, még akkor is, hogyha csak a ház előtt állunk. Ma megbeszéljük, hogy mi ennek az oka, és valójában mennyivel kerül többe. Aztán már minden párt társadalmi hátterét megvizsgáltuk, ma a Fidesz kerül sor, amelynek programja is kiderül. Nem feledkezünk meg persze az egyéb aktualitásokról sem. Megemlékezünk Kossuth Lajosról is, aki 112 éve hunyt el. Várom Önöket nagy szeretettel ma reggel is. A mai kikötő főbb témái. Alföldi Róbert versailles rendezése Atáliában. Charpentier három bibliai történet című operájának ős bemutatója. Égi hang. Vendégünk a stúdióban Lovász Irén Emerton díjas énekes. Távol Afrikától. Magyar Afrika kutatók fotográfiái a Történeti Múzeumban.
Az Újpest labdarúgó csapata idén végre befuthat, igazolva, hogy egy fiatal edzővel, gyakorlatilag idegen légiósok nélkül is, bár egy kis külföldi szaksegítséggel fel lehet jutni legalább a hazai csúcsra. A hétfő esti sportaréna stúdiójában Mésző Géza és a gólkirály jelölt Rajci Péter lesz a vendég. Híres és eredményes szülő, tehetséges vagy talán nem is annyira ügyes gyerek, meg egy nagy dilemma, élsport vagy nem? Ezt a kérdést feszegetjük Temesvári Andreával, Nagy Tímeával, Egerszegi Krisztinával és Bozsik Péterrel. Számítunk az Önök figyelmére, véleményére, észrevételeire, hiszen a Sportaréna mindenkié. Sportaréna ma este 8 órától.
Kisszerűségemet, gyarlóságomat. Bocsáss meg, uram.
A lelki békét kereste.
Bocsáss meg, uram, hogy megfutamodtam, hogy kevés benne a szeretet.
Kitaszítják a földi paradicsomból.
Szeretnék köszönetet mondani az egyháznak és a rendháznak, hogy ilyen eredményesen rejtegette a férjemet 17 éven keresztül.
A szerettei eltévejedtek. Csak ő mentheti meg őket. Erősebb lehet-e a szívek beférkőzött gonosznál? Időjárás jelentés. Lengyel film ma este 11 óra 20 perckor a Duna Televízióban. A magyar tudomány jeles képviselői úgy döntöttek, hogy megosztják velünk tudásuk legjavát. Ismerjük meg a tudomány legfontosabb közérdekű kérdéseit. Fedezzük fel együtt a tudás végtelenül gazdag kincstárát. A Pax Romana évszázadokon keresztül a római birodalom szellemi alapköve volt. Spíró György a Hogyan győznek a provinciák című előadásában a Minden Tudás Egyetemén a Fogság című regényének történelmi hátterét elemzi. Minden Tudás Egyeteme kedd este 11 óra 10 perckor a Duna Televízióban. Hogy ne csak ismerjük, értsük is!